Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésenért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította. Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el. Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A mai evangéliumi részletben az Istennek az irgalmassága jelent meg előttünk. Hallhattuk, szemlélhettük, hogy Jézus miként is bocsátott meg a házasságtörő asszonynak, miként is nyilvánította ki az ő irgalmasságát. És húsvét ünnepére készülünk, amelyben többek között az Isten hatalmas irgalma lett nyilvánvalóvá számunkra. Itt talán a mai első alkalmunkon fontos, hogy kicsit részletesebben vagy mélyebben elmélkedjünk az irgalmasságról. A mai evangéliumban hallhattuk először is, hogy az irgalom az igazságra épít. Hallhattuk, hogy Jézus egyértelművé tette, hogy a házasságtörő asszony bűnt követett el, hiszen azt mondta, menj, de többé ne vétkezzél. Azt is egyértelművé tette Jézus, hogy a farizeusoknak is van bűnük, hiszen fölhívta a figyelmüket arra, azzal a mondattal, hogy az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van, ezzel fölhívta a figyelmüket arra, hogy bizony ők sem tökéletesek. És talán azzal a gesztussal, hogy először nem szólt hozzájuk, hanem írni kezdett a földre, kifejtette azt, hogy érti azt az igazságot is, hogy nem azért kérdezik meg őt a farizeusok, hogy az igazságot megtudják, vagy az Isten tanításában elmélyüljenek, hanem azért, hogy ürügyet találjanak ellene. Mielőtt Jézus az ő irgalmasságát megmutatta volna, egyértelművé tette, hogy mi is az igazság, mi is az igazságnak a teljessége. Fontos ebből nekünk is azt látnunk, hogy ha mi irgalmasok akarunk lenni, akkor az először is fontos, hogy az igazságra építsük. Előfordulhat az a hiba nálunk, hogy azt gondoljuk, hogy az irgalmasság azt jelenti, hogy az igazságot mondjuk bagatelizáljuk, nem mondjuk el a teljes igazságot, vagy esetleg hazudunk. Néhány évvel ezelőtt láttam egy olyan tehetségkutató műsort, amelyben énekelnie kellett az adott személyeknek. És hát finoman szólva az egyik előadónak a teljesítménye, vagy énekhangja, hát nem találkozott közönség igényekkel, és hát megkérdezték tőle a zsűritagok, hogy miért is jött ide, hiszen nincsen hangja. És erre azt válaszolta ez a valaki, hogy hát mind az ének tanárja, mind az édesanyja azt mondta, hogy jó hangja van. Hamis érgalomtól indítatva, azt hazudták neki, hogy jó hangja van, pedig nem volt, és ezzel egy hamis énképet alakítottak ki benne, és végül az lett a gyümölcsen, hogy országvilág előtt megszégyenült ez a gyermek. Fontos, hogy az igazsághoz építs, vagy igazságra építsük az irgalmasságot, hogy ne hazudjuk el, vagy ne tagadjuk le azt, és ebből tudjunk építkezni. Az igazságról fontos azt is látnunk, hogy az azt is jelenti továbbá, hogy segíteni akarjuk a másikat az üdvösség, a fejlődés útján. Hogy az igazságra építjük a mondandónkat, de szeretnénk segíteni a másikat, hogy tudjon fejlődni. Fontos ugyanakkor, hogy ez két dolog kell. Az egyik, hogy tudjuk, hogy mi is az az irány, amelyben el kellene indulnia a másiknak, és a másik pedig fontos, hogy azt úgy mondjuk el, vagy úgy segítsük a másikat, hogy azt ő valóban segítségnek tudja megélni. Néhány éve volt egy kedves barátom, akinek volt egy súlyos baleseten, ami az ő hanyagságából történt. És az egyik ismerősöm kísérte el a kórházba ezt a barátomat, és később ez az ismerősöm mesélte, hogy ez az orvos ezzel a barátommal úgy beszélt, hogy hát ő szégyelte magát, hogy olyan durván és olyan keményen beszélt vele, hogy ez már neki fájt szinte. És egy nappal később beszéltem ezzel a barátommal, rákérdeztem, hogy mi történt az orvosnál, és akkor ő csak annyit mondott, hogy egy kicsit határozottan beszélt velem az orvos, de jól tette, hogy ezt így mondta el, mert én ebből értettem meg, hogy van felelősségem, van hibám ebben a helyzetben, hogy ez így kialakult, és ez segített nekem, hogy kicsit összeszedjem magam. Ennek az embernek az volt a segítség, hogy egy kicsit határozottabban szólt neki az orvos. Ha valaki fradista, akkor most érteni fogja ezt a példámat, aki pedig nem, annak kérem a türelmét és a megértését. Talán tudjuk azt, hogy a Ferencvárosnak néhány évvel ezelőtt Tomás Doll volt az edzője. Én néhány mérkőzésen kint voltam ebben az időben, és észrevettem, hogyha a Fradi nem lőtt gólt az első negyed órában, akkor ő már fölpattant a kispadról, és elkezdett veszekedni mindenkivel. Egyre feszültebb lett, és lehetett látni a csapaton is, hogy egyre feszültebb. És hát nyilván ennek meglett az eredménye, hogy a bajnoki címet több éven keresztül nem tudtuk megszerezni. Most pedig ugye Szergej Rebrov a Ferencváros edzője, és lehet látni rajta, hogy egy nyugodt ember. Ha az utolsó percben sem rugott még gólt a Fradi, akkor is nyugodtan áll a pálya szélén, és bátorítja a csapatot. Ha valami nem sikerült, akkor sem a felelősöket keresi, hanem gratulál az ellenfélnek, és a csapatáról is pozitívan, türelmesen nyilatkozik. És látszik, hogy a csapat is nyugodtabb, és 8 ponttal vezetjük a bajnokságot. A csapatnak ott az segít, vagy jelen esetben az segít a Ferencváros csapatának, hogy az edző nyugodtabb és türelmesebb velük. És nyilván ez így működik kapcsolatainkban is. Fontos, hogy tudjuk, hogy mi az az út, ahova el kell jutnia, mi az a cél, amit a másiknak meg kell szereznie, vagy el kell érnie. De fontos, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy mivel segítünk és mivel nem. A rossz hír az, hogy erre recepteket nem tudunk adni. Ehhez empátia kell, odafigyelés. És a mai evangéliumban Jézus erre ad jó pár példát. Hallhattuk az evangélium elején, hogy a nép, amely köréje sereg lett, az hallhatta az ő tanítását. Leült és sok mindenre tanította őket. Hallhattuk, hogy a farizeusoknak azzal segített, hogy fölhívta a figyelmet arra, hogy ők is gyarlók, és ezen fontos, hogy elgondolkozzanak. És a házasságtörő asszonynak azzal segített, hogy az Isten megbocsátását közvetítette számára, és nem ítélte el, hanem lehetőséget adott neki a megtérésre, az újrakezdésre. Sokféle ember sokféle módon kapta meg a segítséget, mert Jézusban ott volt az empátia. Fontos, hogy bennünk is ott legyen az empátia, vagyis hogy bele tudjunk helyezkedni a másik embernek a helyzetében. Tudjuk megérteni, hogy pontosan mivel küzd, és abban tudjuk segíteni, hogy erőt tudjon találni, hogy aztán el tudjon indulni a fejlődés útján. Például amikor annak idején, vagy néhány évvel ezelőtt hittant tartottam gyerekeknek, talán ismerős a gyerekeknek az az érzés, hogy májusban 30 fokban benn kell ülni a tanteremben és tanulni kell. Azt hiszem, talán mindannyian tudjuk, hogy az nem egy kellemes helyzet. Sokkal szívesebben lenne kint az udvaron a gyermek, vagy bárhol máshol, csak nem a tanteremben. És ez így volt a hittanórákon is már május végén. És volt, hogy megpróbáltam mondjuk erőnek erejével lediktálni az anyagot, és azzal bátorítani őket, hogy ezt meg kell tanulni, mert később senki se fogja megtanítani. De később meg kellett értenem, ha talán inkább azzal segítek, hogyha emellett kifejezem az együttérzésem, hogy egyébként nekem is melegen van, én is szívesebben lennék az udvaron, és amikor ezt így ki tudtam mondani, éreztem, hogy megértik, hogy azért együtt érzek velük, és valamivel könnyebb volt a helyzet. És tudtunk egy kompromisszumot találni, hogy akkor óra elején egy 20 percben lediktálom az anyagot, és utána kimegyünk együtt az udvarra játszani. Ez nem mindenhol sikerült, de volt olyan osztály, ahol ez működött. Tehát az irgalmasság azt is jelenti, hogy akarunk segíteni a másiknak az üdvösség útján a fejlődésben, de ez szükséges, hogy legyen bennünk empátia, megértés, és annak az ismerete és tudása, hogy milyen célt kell elérnie a másiknak. És nyilván az irgalmasság jelenti a megbocsátó lelkületet is. Fontos a megbocsátással kapcsolatban azt tudnunk, hogy talán azt gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy egy pillanatra sem haragudhatunk. De hogyha az evangéliumokat figyelmesen elolvassuk, akkor láthatjuk azt, vagy hallhatjuk azt, illetve olvashatjuk azt, hogy Jézus is olykor haragudott. Leírja az evangélista, hogy Jézus megharagudott és ostort font, és kiűzte a kereskedőket a templomból. Vagy volt, hogy Jézus megharagudott, amikor látta a farizeusoknak a kemény szívűségét. Tehát önmagában, hogyha a harag érzése megjelenik bennünk, azzal nem vétkezünk, hiszen Jézus is haragudott. A bűn akkor kezdődik, hogyha haragtartók leszünk, hogyha ezzel a haraggal nem akarunk mit kezdeni, hanem az gátlástalanul ki akarjuk élni. Ha bosszút állunk, és ha nem akarunk engedni ebből a haragunkból. A megbocsátó lelkület, ilyen értelemben irgalmas lelkület azt jelenti, hogy bár haragszunk, de ennek ellenére igyekszem a kiengesztelődés útjára lépni. Ebben első lépés az, hogy fontos, hogy meg tudjam fogalmazni, hogy miért is haragszom, és mivel is bántott meg a másik. Szerencsés dolog, hogy ezt a másiknak úgy közvetítjük, hanem azt mondjuk, hogy ő ilyen, meg olyan, hanem sokkal inkább azt fejezzük ki, hogy ezzel bennem mit okozott. Hogy például úgy érzem, hogy ezzel a tettével most engem talán lenéz, vagy úgy érzi, hogy nem vagyok képes valamire. Mert hogyha ezt így fejezzük ki, akkor fel tudjuk hívni a másik figyelmét arra, hogy mit okozott bennünk. És ugyanakkor a második lépés pedig az, hogy el kell kezdenem dolgozni azon, hogy a kiengesztelődés vagy a megbocsátás útjára lépjek, és azt el is tudjam érni. Például megpróbálom megérteni a másikat, vagy megpróbálom elfogadni, hogy senki sem tökéletes, hiszen én sem vagyok az. És a harmadik lépés pedig, hogy igyekszem imádkozni a másikért, és kérni az Isten kegyelmének segítségét, hogy a kiengesztelődés megvalósulhasson közöttünk. Az irgalmasság többek közt ezt a három dolgot jelenti. Hogy az irgalom az igazságra épít, hogy az irgalmas ember megbocsátó lelkületű, és igyekszik segíteni a másiknak, hogy az üdvösséget el tudja érni, hogy tudjon fejlődni. Húsvét ünnepén, és ezt ünnepeljük, ezt szemléljük. Hiszen Jézus kereszthalála és föltámadása azt az igazságot hangsúlyozza, hogy bár bűnösök vagyunk, de az Isten nem hagyott magunkra. az Isten irgalmáron, megbocsátó lelkületének is az ünnepe, a húsvét ünnepen, azt szemléljük, hogy az Isten kiengesztelődött velünk, és hogy minden segítséget megadott nekünk, hogy eljussunk az üdvösségre. Örök reményt adott nekünk, és a szentségekben kísér bennünket, hogy ezt a célunkat el is tudjuk érni. A mai napon kérjük az Urat, hogy mindig fel tudjuk ismerni az ő irgalmasságát, tudjunk bízni az ő irgalmában, és mi is egyre inkább ilyen irgalmas lelkületű emberek lehessünk. Amen.